Megszépült a Tetemvári Református Egyházközség gyülekezeti háza. Almási Ferenccel, a gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk a következő percekben. Legutóbb én akkor voltam itt, amikor borzalmas nagy munkában voltak. Most pedig gyönyörű a gyülekezeti ház. Mi az, ami megújult? Nézzük elsőként a gyülekezeti termet.
A gyülekezeti termünk egy icipicit kisebb lett, mint korábban volt, ugyanis a vakolat meglehetősen rossz állapotban volt, és ahogyan a szakembereink felmérték, arról jutottak, hogy mérhetetlenül olcsóbb és gyorsabb, hogyha gipszkartonozunk, mint hogyha elkezdünk vakolatot javítani. Úgyhogy így néhány centivel veszített az alapterületéből a terem, ellenben talán annál szebb, annál harmonikusabb, simább, élesek a vonalak, a sarkok. Aztán a mennyezetre álmennyezet került, és modern LED lámpatesteket helyeztünk el, ezekkel világítunk, illetve körben egy ilyen díszcsík is található LED sorból, fényfüzér, amelyet akkor használunk, amikor vetítés van. Esti órákban, például a keresztkérdések kurzus alatt nagyon jól tudjuk használni, hogy mégsem kell sötétben ülni egy előadás közben. Kicseréltük a padlót, valóban, amiről beszélt is, hogy itt fel volt robbantva minden, akkor ez így nézett ki, felbontottuk teljesen a padlót, és meg kellett azt erősíteni, úgyhogy új beton van rajta, vas háló, amivel megerősítettük, és aztán erre jött egy ilyen szalagparketta burkolat. A fűtés korszerűsítés is megvalósult, kondenzációs kazánt helyeztünk el, ami az épület alsó és felső szintjét fűteni is képes, illetve kicseréltük az ablakokat is hőszigeteltekre. És így gyakorlatilag az egész felső szint rehabilitációja majdnem végbe ment. Ahogy mondtam, falak felújítása teljesen megtörtént.
A baba, mama szobában is?
Így van, mindenütt. Tehát a falak, aztán a fűtéskorszerűsítés megtörtént, úgyhogy az egyetlen vécénk helyett most van egy férfi, egy női, egy mozgáskorlátozott, van egy konyhánk, abban még hiányzik berendezés. Régieket pakoltuk vissza, de majd szeretnénk új ideillő konyhabútort, illetve még itt a nagy teremben nincs felszerelve a projektor falra, a mennyezetre és a motoros vászon. De hogyha ezek elkészülnek, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a fenti rész készen van, míg a bejárati ajtót szeretnénk kicserélni, és akkor elkészültünk. Ezen az éven ezeket szeretnénk elvégezni, illetve ha még marad időnk, erőnk, akkor még egy feladat lenne előttünk, az udvart rendbehozni. Az nagyon hiányzik nekünk, mert egy viszonylag jó méretű udvarunk van, de egyelőre nem használható, ahogyan kinéz, egy óriási takarításra van itt szükség, kipakolni sok mindent, ami nem kell, nem idevaló eltakarítani, fakinövéseket, meg ilyeneket. Azt szeretnénk, hogy nyáron a napközis tábornak most már mi magunk adhassunk helyt, mert általában Jóka iskolába kell menni, viszont ott is már harmadik éve nagy felújítások vannak, idén nem is tudjuk ilyen szempontból használni az iskolát, úgyhogy örülnénk, hogyha ez is megvalósulna, és akkor most már itt a gyülekezeti házunkban teljes mértékben tudnánk tartani a napközis tábor alkalmait, meg minden más alkalmat. Aztán távlati tervünk még az, hogy a lelkészi hivatalt is ide költöztetjük, az alsó szintre, ifjúsági termet akarunk itt kialakítani, illetve van még egy olyan nagy tervünk, nagyszabású tervünk, hogy a gyülekezeti házat összekötjük a templommal. Egy nagy betonplacot szeretnénk kialakítani, amire majd egy filagóriát építünk, mert hogy a tetemvári gyülekezet az sajnos legfőképpen helyhiánnyal küszködik. Hiába vagyunk egy nagyobb méretű gyülekezet, de nincs egyszerűen helyünk, ahol meg tudunk tartani alkalmakat. És például, amikor van egy jóka és istentisztelet, utána tartunk szeretett vendégséget, azt ott tudjuk megtartani csak legtöbbször a templom téren, a templom előtti kövezett udvaron. Tehát amikor kijön 200 ember a templomból, akkor egyszerűen nincs arra helyük, hogy megálljanak egy kicsit sütizni, üdítőt inni, beszélgetni, és így tovább. Akkor rossz idő van, ide jövünk be a gyülekezeti házba, de eznek is korlátozott a befogadó képessége, és ezért gondoltuk azt, hogy ha egy félig meddig szabadtéri nagyobb területünk lenne, egy fedett szabadtéri terület, akkor sokkal jobban ki tudnánk már használni a lehetőségeinket.
Kívánom, hogy mielőbb ezek is valósuljanak meg. Szóljunk egy picit ezen munkálatok anyagi hátteréről. Úgy tudom, hogy egyházmegyei támogatásból valósították meg, aztán az önkormányzattól is kaptak támogatást.
Igen, több mint 16 millió forintba került eddig a felújítás, van még hátra belőle, amint mondtam is. Ebből a több mint 16 millió forintból két esztendő alatt a Miskolci önkormányzat összesen 1 millió 300 ezer forint adományt adott, és a Tiszánénél egyházkerület a Borsodgömöri Egyház megyén keresztül 900 ezer forintot. Tehát azt lehet mondani, hogy az abszolút túlnyomó rész az a gyülekezet adakozásából, önerejéből van. Ez azért is örvendetes, mert ez azt jelenti, hogy a magukénak érzik a gyülekezeti tagok.
És a hiányzó dolgokat, amit az előzőekben említett nagy tiszteletű úr, az már benne van ebben az összegben, vagy ahhoz az majd még plusz kell teremteni?
Igen, ezeket még elő kell teremteni, tehát ami a több mint 16 millió forint, az az, amit eddig erre a teremre, vagy erre az épületre ráköltöttünk. Ugye, amikor találkoztunk legutóbb, akkor gyakorlatilag itt nem volt csak egyetlen Igen. egy válaszfal, és mindenki volt bontva, most ehhez képest van 5 helyiségünk, tehát mindent, gyakorlatilag mindent újra kellett építeni, egyedül a tartófalak maradtak meg, úgyhogy ez bizony emésztette a pénzt, és hát további adakozásra lesz majd szükség, illetve hát örülünk minden támogatásnak, ha valaki esetleg gyülekezeten kívülről úgy gondolja, hogy szívesen támogatná, ezt örömmel elfogadjuk, hálásak vagyunk ért.
Mikor kezdődnek majd itt az alkalmak, a programok a pandémiás helyzetet követően? Hogyan alakul most a gyülekezeti élet itt a Tetenvári Református Egyházközségben?
Amikor a zsinat engedélyt adott arra, hogy most már lehet tartani istentiszteleteket, mi azonnal elkezdtük ezeket, de maximálisan figyelembe véve a szükséghelyzet előírta a szabályokat. Úgyhogy össze is ült a presbitérium a templom nyitás előtt, és van egy szakemberünk is ebben a tekintetben a presbitériumban, aki segített bennünket, hogy hogyan is cselekedjünk. Ezek alapján minden második padot lezártunk, és bejáratnál mindenki, aki megérkezik, az kézfertőtlenítőt kap, kötelezővé tettük a maszkok használatát, tehát mi az első perctől járunk újra templomba, de ilyen módon próbáljuk elszigetelni az embereket egymást, hogy ne adjunk teret annak, hogy esetleg a járvány felüsse újra a fejét, ha előfordulna beteg közöttünk. És úgy láttuk, ahogyan javul az országban a helyzet, hogy 4 héttel ezelőtt elkezdjük a Biblia órák tartását is, úgyhogy elkezdtek szépen visszaállni a Biblia körök. Ez a 4. hét, ez a mostani, amikor tulajdonképpen minden Biblia kör évadzárót tart. Tehát igazából 3-4 alkalom volt, amit együtt tölthettünk itt ebben a nagy teremben, de úgy látjuk jónak, hogy nyáron legyen nyári szünet, annak ellenére, hogy most hosszú ideig nem találkoztunk, hiszen azért tudjuk, a nyári szünet, kinek így, kinek úgy van elfoglaltsága, és azt nem akarjuk, hogy csak 2-3-4 ember legyen együtt, hanem együtt szeretnénk megélni a bibliaköri alkalmakat. Úgyhogy már elkezdődtek az alkalmak, a gyermekisten tisztelet is itt a teremben, de most lassan majd, hát nem azt mondom, hogy teljes mértékben leáll, de redukálódik az alkalmak száma.
És a templomban az istentiszteletek rendje úgy van, mint a járvány előtt volt?
Nem. A járvány előtt, több mint egy évvel ezelőtt, mi bevezettük azt, hogy a két istentisztelet helyett vasárnap délelőtt csak egyet tartunk, mert úgy láttuk, hogy éppen beférünk a templomba, és nagyon fontosnak tartjuk a presbitériummal, hogy legyen a gyülekezetben minél jobb közösség. Ezt el is magyaráztam, hogy volt olyan, amikor találkoztam gyülekezeti tagokkal a sétáló utcán, először egyel beszélgetni kezdtünk, aztán odajött valaki más, és az a más valaki is velem beszélt, meg az előző is, és gyanús volt, hogy ezek az emberek nem ismerik egymást, és mondom nekik, hogy ti nem ismeritek egymást, és mondják, hogy nem, és bemutatkoztak, holott mind a kettő a Deszka templomnak aktív tagja, csak az egyik istentiszteletre járt, a másik a másikra, és akkor ez egy óriási lökést adott nekem, hogy ez így nem jó, mert valaki a Deszka templomnak tagja, nem is tudja, hogy a másik, akivel lehet együtt utazik a buszon, vagy egymás mellett állnak, hogy ő is ugyanúgy testvér. És akkor emiatt álltunk át az egyisten tiszteletre, viszont most, hogy a pandémiás helyzet megszületett, vagy létrejött, hát mivel le kellett zárni minden második padot, újra visszaálltunk a két isten tiszteletre. A nyár folyamán egyelőre így maradunk, hogy vasárnap délelőtt van 9:30-kor és 10 órakor isten tisztelet, és majd a nyár vége felé bevezetjük valószínűleg majd a vasárnap délelőtt délutáni istentiszteletet is, csütörtökit pedig majd meglátjuk. Én azt az alapelvet vallom, ezt el is mondtam többször a gyülekezetnek, hogy iszonyatos mértékben éljük át a bizonytalanságot mindenütt. Nézzük a híreket, híradót, egymásnak ellentmondó hírek jönnek folyamatosan, szüntelenül. Van fertőzés, nincs fertőzés, növekszik, nem növekszik, ez lesz, az lesz, romlik a gazdaság, javul, mindenféle hír és annak az ellenkezője egyszerre van jelen. És azt mondtam, hogy legalább az egyház, a gyülekezet legyen egy biztos pont. És azt mondtam, hogy lassan indítsuk el a gyülekezetet újra. Én nem akarom azt, hogy minden héten valami újat kihirdetni. Most megint lesz alkalom, most mégse tartunk, most elmarad, ezt nem akarom, hanem legyen valami bizonyosság, nyugalom a gyülekezeten belül, hogy itt mi nem kapkodunk, hanem kiszámítható, nyugodt mindennapokat szeretnénk.
Online istentisztelet most is zajlik még?
Egyelőre még van. Amikor ez a pandémiás helyzet megszűnik, akkor viszont az élő közvetítés biztosan megszűnik. Azt majd meglátjuk, hogy videóra rögzítjük-e, vagy pedig ugyanúgy marad a hanganyag. Igen, élő közvetítés van. Minden vasárnap délőtti a 10 órai istentiszteletet élőben közvetítjük, de ha a pandémiás helyzet elmúlik, akkor ezt meg szeretnénk szüntetni, mert nem akarjuk, hogy emberek arra rászokjanak esetleg, vagy túl nagy legyen a kísértés, hogy hát akkor otthonról is meg tudom nézni. Ha valaki nem tud eljönni istentiszteletre, akkor az igazából mindegy, hogy 10 órakor tudja elnézni, vagy mondjuk délután 2-kor.
A konfirmációra ebben az egyházközségben mikor kerül sor? Ezt is tudjuk, hogy csúszik, vagyis hát az egyházközségekre, gyülekezetre bízta a zsinat.
Igen, így van. Hát a mi helyzetünk egy kicsit bonyolultabb. Gyülekezetek igyekeznek teljesen logikus és helyes módon az úrvacsorához kapcsolni a konfirmációt. Ugye pünkösd előtti vasárnap hivatalosan a konfirmáció vasárnapja. Pont azért, mert azokban a gyülekezetekben, ahol a konfirmációval együtt nincsen úrvacsora, mint nálunk is, akkor a rákövetkező vasárnap vagy konfirmandus gyerekek életükben először úrvacsorázhatnak. Ennek nyomán gondoltunk arra, hogy az új kenyéri úrvacsora alkalma előtt legyen a konfirmáció. Mi helyzetünk annyiból bonyolultabb, hogy mi közben meghirdettünk egy gyülekezeti tábort, ez augusztus 16 és 23 között van, vagy lenne, a Zempléni Pálházán, de egyelőre még bizonytalan, hogy meg tudjuk-e tartani, a jelentkezők számától függ. És így a tábor ideje befolyásolja az úrvacsorának az idejét is, hiszen, hogyha esetleg a tábor elmarad, akkor azon a héten lesz az úrvacsorosztás, ha van tábor, akkor az előző héten van az úrvacsora, és nyilván akkor az azt megelőző héten kerülhet sor a konfirmációra. Most egyelőre ez a terv, de éppen most vasárnap lesz a szülőkkel egy találkozónk, ahol majd erről beszélünk.
Szeretném öntől megkérdezni, hogy hogyan élte meg az online istentiszteleteket. Milyen érzés egy lelkész számára úgy hirdetni az evangéliumot, hogy nincsenek ott a gyülekezeti tagok?
Ez egy nagyon izgalmas helyzet, ugyanis a körülöttem lévő úgymond média szakemberek, van a gyülekezetünknek kommunikációs munkacsoportja is a presbitériumon belül, akik a Facebookkal, illetve a gyülekezet honlapjával foglalkoznak, és ők rögtön a segítségemre siettek, ebben a tekintetben, hogy hát nyilván nem hagyhatjuk igei üzenet nélkül a gyülekezetet, és azt mondták, hogy a Facebookon a legegyszerűbb tartani a kapcsolatot. Hát én a legkevésbé sem vagyok járatos a Facebookban, viszont Kenyeres Gábor presbiter testvérünk nagyon ügyesen, szakszerűen elmagyarázta, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor életemben először oda kellett, hogy üljek a mobiltelefon elé, és bele kellett beszélnem annak a kamerájába, és akkor az első bejelentkezés csak annyi volt, hogy jövő vasárnap tartunk online alkalmat. Alig, hogy befejeződött ez a néhány perces, talán vagy 8 perces kis kommunikáció, azonnal jöttek az e-mailek, hogy mennyire hálásak érte. Telefon csörgött, nagyon köszönjük, még várunk ilyet, valami lelki üzenetet. Teljesen megdöbbentem rajta, hogy embereknek ez ilyen sokat jelent. A soron következő kérdés, hogy igen ám, de hogyan? Mert én ezt nem tudom istentiszteletnek nevezni, éppen azért, amit ön is mondott, hogy nincs gyülekezet. Teljesen egyedül. Menjek fel a templomba, úgy döntöttem, nem jövök fel a templomba, mert attól tartottam, hogy akkor rákövetkező héten esetleg megjelennek majd itt gyülekezeti tagok, mondván, hogy
úgy is itt van.
Így van, és akkor megmondom, egy kicsit olyan furcsa is lenne, hogy itt az üres templomba prédikálni. Úgyhogy ott a parókián, a lelkészi hivatalból tartottam az első néhány alkalmat, aztán jöttek az ünnepek, nagypéntek, virágvasárnap, húsvét, és akkor onnantól kezdve viszont már a templomban kellett megjelenni. Nagyon érdekes, hogy édesanyámat hordtam kórházba kezelésekre, és valaki, aki együtt feküdt vele a kórházban, annak a veje az egyik ilyen alkalommal odalépett hozzám, és azt mondja nekem, hogy nagy tiszteletű úr, látom, hogy a deszkatemplomi gyülekezet folyamatosan közvetít alkalmakat, én ezzel foglalkozom, szívesen segítek. Bemutatkoztunk egymásnak, elmondta, hogy ő Krusócki Ferenc, és hogy ő ezzel foglalkozik, ő szívesen segít. Mondom, jó. És akkor megjelent másfél órával korábban az ige hirdetés kezdete előtt, beszerelte az egyik munkatársával együtt a sok több kamerát, meg minden, és akkor emlékszem még mindig rá, hogy mennyi megkeresés érkezett, hogy gyülekezeti tagoktól, hogy ú, de profi volt a közvetítés. Ez igen, ez hogy lett megcsinálva, és így tovább. És akkor mondtam, hogy hát egy ilyen történt, teljesen ingyen, Isten dicsőségére, bizony több héten keresztül ez az ember, Krusócki Ferenc vállalta a közvetítést. De ha már edáig elmondtam, akkor még annyit elmondok érdekességképpen, hogy akár az utókornak is milyen vicces lehet, hogy mi miket éltünk meg, hogy az első templomból való közvetítésnél még nem volt semmilyen segédeszköz, ahová majd leteszem a telefont, hogy rögzítsen. És egy asztali naptár tartójára celluxoztam rá a telefont, és arról ment a közvetítés. Hát érdekes majd ezt, akár még olyan gyorsan fejlődik a technika, hogy 5 év múlva visszahallgatni is, hogy hú, milyen primitívek voltak ezek még akkor.
Hát ez nagyszerű, hogy egyenes adásban közvetítették a deszkatemplomból az istentiszteletet, és bizony azért ennek más a technikai Igen. feltétele. Tapasztalta-e azt ön, nagy tiszteletű úr, hogy nagyon sokan figyelték online, vagy nézték online az istentiszteletet, hallottam más lelkipásztoroktól, hogy sokkal többen nézték, mint amennyien elmennek a templomba, voltak, így fogalmazott.
Így van. Hát a mi első online közvetítésünket, ami még a parókiáról ment, 4600-an látták. 4600 ember, teljesen elképesztő volt. Egyébként érdekes, hogy azért nekünk kell tudni élni a modern világ lehetőségeivel, és nem baj, hogyha mi be tudunk vonni szakembereket, és nem gondolja azt a lelkész magáról, hogy ő mindent tud. Igyekeztem a presbitériumban a munkaköröket is úgy leosztani, hogy ki mihez ért, és például Kenyeres kolléga, presbiter társ tényleg a Facebookot ügyesen tudja kezelni, és akkor ő mondta, én is erre gondoltam először, hogy felvételről majd lemegy, és azt mondta, hogy nem javaslom, mert a Facebook azért is nagyon jó, hogy amikor élőben elindítunk valamit, akkor mindenki, aki azt az oldalt lájkolta, vagy ismerőse, nem tudom ezeket a kifejezéseket, de lényeg az, hogy azonnal kap egy értesítést. Igen. És azt mondja, még ha meg is feledkezett róla, rögtön be tud kapcsolódni. Én ezekről nem tudtam, és örülök neki, hogy vannak, akik nálam ezekben okosabbak, és szívesen hallgatok a tanácsaikra.
Nagyon szépen köszönjük, hogy az Európa Rádió vendége volt. Almási Ferenccel, a Tetenvári Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk.
Én is köszönöm a megkeresést.
Áldás békességet.